Az apostolról és a pásztorról fogok beszélni, mert ezekről nem beszéltünk, de apostol és pásztor összefoglalhatnám azzal is, hogy ez vezetésről szól, és ráadásul személyekről. A Biblia szerint apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító, ezek nem pusztán kegyelmi ajándékok, hanem maguk a személyek is egy ajándék a közösségnek, a gyülekezetnek, családnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mivel személyekről van szó, bizonyos tulajdonságokról és vezetői kvalifitásról, ezért sok mindenben tanulhatunk, és megnézhetjük ezt, hogy hogyan is fejlődhet a mi életünk. Hiszen amikor vezetésről van szó, valamilyen szinten mindenki vezető, vagy legalábbis vezető kéne legyen, legalább a saját életét tudnia kéne vezetni, és jól vezetni. Aztán a vezetésnek vannak további körei, ugye amikor azt mondjuk, hogy a saját életünkbe megy, és Isten már ránk bíz valakit, ugye tegnap lehetünk egy menyegzői alkalmon, tehát már felelősséget kell vállaljak egy másik személyért, aztán Isten megajándékoz bennünket gyermekekkel, különböző módon teheti ezt, biológiailag, vagy akár örökbefogadás útján is, de felelősséget vállalunk egy újabb szinten. Tehát növekszünk a vezetésben. Igaz? Mert már gyerekek felé is felelősek vagyunk. Nem csak magunkért. Egy szűk család. Aztán Isten azt mondja, hogy szeretné ezt továbbvinni, és szeretné, hogy a gyülekezetben is helyt tudnánk állni, aztán pedig a polgári életben, munkahelyen, egy foglalkozásban, amiben benne vagyunk. Szándékosan utolsó helyre tettem ezt, mert amit a Bibliából olvasunk a vezetésről, vezetés elméletről, a legtöbb világi influencer, meg motivátor, meg coach, meg trainer, meg minden, szóval ők ezeket használják, csak kiveszik belőle Jézust, meg kiveszik belőlük ugye a lelkiségét az egésznek, csak a metódusát látják az egésznek. És én úgy gondolom, hogy nem választhatjuk el az üzenetet a lelkiségétől. Tehát értitek, hogyha azt mondom, hogy tedd meg azt, ami a Bibliában van, de lélektelenül, szeretet nélkül, akkor nincsen semmi hasznunk abból. A első korintusi levél 13. fejezete erről szól, a kegyelmi ajándékok között, ugye Isten azt mondta, be kell tűzni ide, hogy bár csodatevő erők, profétálás, adakozás, és mindenféle mennyei dolognak a birtokosában vagyunk, de ha a szeretet nincs bennem igazából, akkor semmi vagyok, semmi hasznom abból. Ha Isten szeretete nem tölt be, és nem árad rajtam turcsódon a másik felé. Ha profétálni tudok, ha minden titkot ismerek is, de szeretet nincs bennem, olyan lettem, mint egy ilyen réz, nem is szintány, hanem valamilyen élettelen dolog, amit összevernek és zajt ad. Ilyen az ember élet. Ha adakozom, mert ugye azt mondják nekem, hogy a tized és a tized által ugye spekulálnak sok, hogy így meg lehet gazdagodni, hogy ad jótékony célra a bevételet tizedét, és majd akkor ez sokszorozódik az életedbe. De nem működik Isten nélkül, értitek? Hogyha a minden vagyonomat szétosztom, és a testem tűzhalára szánom, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból, semmi vagyok. Ha nyelveken szólok, ha angyalok vagy emberek nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És mondja Pál ezeket, megértette Istenből. Tehát nem vehetjük el a lelkiségétől ezeket. Ezért fontos, hogy amikor ezekről az ajándékokról beszél Isten, személyekről beszél, emberekről beszél, akiknek az élete példa. Látjuk, ahogy a családjukhoz viszonyulnak. Nagyon fontos. Erre mondja a Biblia, hogy aki a saját háza népéről, családjáról nem gondoskodik, rosszabb a hitetlennél. Akkor az ne játssza a fejét a gyülekezetbe, menjen haza, tegye rendbe az életét, aztán jöjjön vissza. Vagy kérjen segítséget, de ne ő legyen a vezető, értitek? Romokban a család, romokban a házassága, romokban a szüleivel, nagyszüleivel való kapcsolata, nincs egy normális beszélgetés a testvérével, ha van neki. Tehát ez nem jó. Persze lehet, hogy még most ismerte meg igazából az Úr Jézus kegyelmét, most kezd kialakulni egy kapcsolat Istennel, és változik. De nagyon fontos látni, hogy a felelősségi körök meglegyenek, és először az életemben, a házasságomban, a családomban, a gyermekeim fele, aztán kicsit a tágabb családom fele is nyúljak ki, és a gyülekezeti családban is forgolódjak, és utána pedig a munkahelyemen. Mert nagyon sok dolgot, amit megtapasztalok a gyülekezetben, azt tudom alkalmazni a családomban. Lehet, hogy eddig nem volt gyermekem. De milyen jó, hogy házi csoportban úgy járunk, hogy vannak ott kisgyerekek is, minden, és láthatjuk, hogy hogy növekszik. És azt mondom, ez nagyon jó, azt én is így akarom. Hát ezt lehet, hogy máshogy próbálnám meg inkább. Ugye? Van ilyen is. De ez egy nagyon jó lehetőség. Megtanuljuk, hogy egymást, hát hit testvérek vagyunk, azt mondjuk, hogy hogyan fordulódunk Isten családjába, ezt kamatoztatjuk majd a családunkban. És fordítva is, ami a családunkban működik és jó, akkor bizonyos alapelveket jó lenne behozni egy ilyenfajta szereteten, Isten szeretetén alapuló közösségbe. És amit látjuk, hogy úgy megy és működik, az lehet, hogy ezt ki lehetne vinni, mondjuk így a munkahelyünkre. Stresszkezelés, konfliktuskezelés, ilyen dolgokban. Felelősségvállalás. Tehát az, hogy egy tulajdonosi szemléletmód, a béres szemléletmód helyett, a béres az azt mondja, hogy megkapom érte a béremet, dolgozok, ennyit várjanak el, de hogy ma többet dolgozzak ezért. De a tulajdonos az meg ugyanaz, hogy fejlesztem, ami rám bizatott. Szeretném előre vinni az egészet. Hát, ha kitalálnék valamit, és itt dolgozik, és közben meg kipattan az agyából, hogy hé, ezzel a technikai újítással meggyorsíthatnánk a folyamatot. Hé, főnök, van egy ötletem. Ó, jó. Értetek? Milyen jó lenne, hogyha ilyen munkahelyek lennének, nem? És a főnök megjelen azt mondja, hogy nagyon jó, nagyon jó. Jó és hű alkalmazottam. Kevésen volt elő, most sokra bízlak ezután, tessék. És gyere el a vacsorámra is. Na, jó, tehát értitek ezt a talentumok példázatából kölcsönöztem ezt a pár mondatot, kicsit kifordítva. De nagyon fontos, hogy ezek személyek. És miért fontos még, hogy személyekről beszélünk, mielőtt elolvassuk a Bibliából ezt a részt? Hiszen Isten kapcsolatokra törekszik. Mert mondja az Úr Jézus már előre, lesz olyan időszak, hogy oda fognak jönni hozzám sokan, mondja az Úr Jézus, hogy azt mondják nekem, hogy tehát Uram, a te nevedben profétáltunk, a te nevedben űztünk ki ördögöket. És a Jézus válasza meg az lesz, hogy sohasem ismertelek titeket, és távozatok tőlem ti gonosztevők. Megint csak nagy ajándékok, nagy jelek, csodák, erők. De ha nincs ott a személyes kapcsolat, nem ér az egész semmit. Én egész életemben azért dolgoztam, hogy a családomnak keressek pénzt, és meglegyen a betevő. A legjobb angliai, meg amerikai egyetemekre járathassam őket. De hogyha mindeközben a kapcsolat elmaradt, akkor az egy céltévesztés. Céltévesztés. Egyik szava a bűnnek a Bibliából. De elment az egész életem semmire. Pont, hogy elvétettem a célt. Pedig jót akartam. A magyar ilyen szépen összefogalmazza, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Hát jót akartam. Nem? Ezért jó, hogyha Isten itt van, és szól hozzánk időnként. És nézzétek, miről beszélünk? Kapcsolatról. Nagyon fontos, kapcsolatról beszélünk. Nem feladatokról, nem teendőkről, amit meg kell tenni, ki kell pipálni, el kell kerülni, hanem kapcsolatról. Csak egy emlékeztetőül mondom nektek, hogy 10 parancsolat. A 10 parancsolat úgy kezdődik, hogy én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a nyomorúságból. Na, ha ezt az egy mondatot kihagyom a 10 parancsolatba, akkor nem lehet értelmezni a 10 parancsolatot. Mert itt mondja Isten, hogy mivel én vagyok a te Istened, és letettem az asztalra, letettem öregem azt, hogy én kihoztalak téged a bűnből, megváltottalak, hogy ezáltal kerülhetsz be a szövetségbe. Ha én az Úr vagyok a te Istened, akkor te nem lopsz, te nem ölsz, te nem csalod meg a másikat, te nem kívánod, ami a másikét, te megszenteled a vasárnapot, te nem veszed hiába a szádra az Úrnak a nevét, és folytathatnám. Akkor te nem teszed, akkor te tiszteled apádat és anyádat. Miért? Mert én az Úr vagyok a te Istened, és belülről kifele változtatlak. És a kapcsolatok Istene helyrehozza a kapcsolatainkat. Vele és másokkal. Halleluja. Nem? Enélkül, a mondat nélkül nem lehet értelmezni a 10 parancsolatot, mert csak az lesz, hogy elvárásoknak a gyűjteménye. És azt mondja, hogy nem tudom megtenni. Ez nekem ez nem megy. Ez elérhetetlen. Ez eszményi. Pedig működik, ha az Úr a mi Istenünk. És ott van velünk. És lehet, hogy néha vannak botlásaink, de Isten fölsegít. Nem tökéletes emberek vagyunk, ne értsetek félre, tehát a gyülekezetben nem tökéletes emberek vagyunk, hanem olyanok, akik törekszünk. Nem tökéletesek, de törekvők. Nem törtetők, de törekvők. Nem mindenkin áttörtetők, de törekszünk arra, hogy megragadjuk Jézus Krisztus, hiszen minket is megragadott az Isten kegyelme. És belülről szorongat bennünket, és ezért tesszük, amit teszünk. Szeretném, hogyha így tudnánk együtt most felolvasni ezt a részt a Bibliából, Efézusiakhoz írott levél 4. fejezete, 11-es verstől a 15-ösig. Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet, 11-es versétől a 15-ösig. Jézus Krisztusról van szó ebben a fejezetben, és így folytatja 11-es verstől Szentírás, és ő, azaz Jézus adott ajándékként némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul, és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szélében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Amen. Miről beszél itt a Biblia? Ezek a személyek azért adta Isten, hogy fölkészítsék az embereket a felnőtt korra. Egy felnőtt emberre legalább két dolog kell jellemző legyen. Ez nagyon súlyán fogalmaztam most nyelvtanilag. Tehát egy felnőtt emberre két dolog jellemző. Legalább két dolog. Az, hogy kész fölvállalni a felelősséget. Azaz megfontol dolgokat, döntést hoz, kilép. Megpróbál függetlenedni. Nem mindig mások határozzák meg az életét, és ne bújjon mindig mások mögé. Szülők mögé, egy vezető mögé, egy barátok mögé. A legtöbb ember, az őszintén mondom, a társadalomban nem felnőtt. Hiszen ezért kellenek nekik mindig vezéralakok, akik megmondják, hogy mit csináljanak. Mert nem akar gondolkodni, hogy mit csináljon, meg nem akarja a felelősséget se fölvállalni, hogy hát csak a parancsot teljesítettem. Én nem vagyok hibás. Én tök véletlenül kerültem bele. Ugye egyik illető mondta, hogy hát én véletlenül kerültem a Hitlerjugendbe. Hát teljesen véletlenül. Hát. Milyen érdekes. Nem? Na mindegy. Tehát úgy ébredtem föl, hogy ott vagyok. Mondja a másik illető, hogy beszélgetünk egyszer egy fiatal párral, és mondja a fiú, hogy én nem tudom, hogy történt, hogy megcsaltam a barátnőmet, hát egyszer csak úgy ébredtem, hogy ott vagyok egy mesztelenő mellett. Hát, mondom, öregem, mondom, én sok mindent elhiszek, de ezt azért, hogy csak úgy, nem tudod, hogy hogy, mondom, pörgessük vissza az eseményeket, tehát, hogy akkor csak le kellett vetkőzél, meg ő is, akkor előtte lehet, hogy be voltál rúgva, de akkor kiment el arra a buliba, kívott mértéktelenül. Na, nem tehetsz róla semmit, dehogy nem. És könnyű, rákenjük az alkoholra, rákenjük a büdös sátára az egészet. Az ő hibája, ő kísértett. Na. Tehát én nem szeretem a sátán, ne értsetek félre, de azért néha az emberi felelősséget nem kéne másatolni. Egy felnőtt ember fölvállalja a felelősséget, és még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy szembe kell nézni az, hogy tévedett. Akkor is, hogyha úgy érzi, hogy még nem teljes az élete, hogy fejlődnie kell. És nem csak ide jut el, hogy jaj, de jó lenne. Nem azt mondja, de jó lenne, ki kéne lépni, és megpróbál kilépni, és ha ő magától nem tudja megtalálni a kivezető utat, akkor segítséget kér. Tehát felnőtt ember, értitek? Ezt jelenti. Egy kisgyermek is kezdi ezeket tanulgatni. Hiszen, hogyha nem megy, akkor segítséget kér. Mit csinál egy kisgyerek? Valami nem megy, belefárad, ott hagyja és elmegy. Egy felnőttre nem szabad ez jellemző legyen, hogy belefogunk ebbe, abba, és mindéket félbe hagyjuk, és ott hagyjuk. Igaz? Felelősséget vállaltam, végig fogom csinálni. És nem is akárhogy, mert én nem embereknek csinálom, hanem Istennek. Tehát azt, ami a legjobbat szeretném beleadni. Vigyáznunk kell, hogy ne legyünk maximalisták. Ebbe vigyáznunk kell, de fontos, legyünk felnőttek. Hogy mondjak még egy pár dolgot, mit csinál a vezető, vagy miből áll a vezetés? Én itt négy dolgot jegyeztem föl magamnak. Tehát az első, amiről most már beszéltem is, a felelősségvállalás. Tehát fölvállalja egy vezető a felelősséget. Mit jelent ez? Kész meghúzni a határokat az életébe. Figyel a határokra. Mit engedhetek meg magamnak, és mit nem? Egy jó vezető ezeket látja. Egy jó vezető látja a saját korlátait és határait, és tudja, hogy ebben már nem fogok belemenni, mert az nem rám tartozik, ott már nem vagyok olyan szakértelemmel bíró, már nem vagyok olyan magabiztos. Ott nem. Egy jó vezető határokat húz az időben, és azt mondja, hogy szüksége van a pihenésre. Aztán, hogyha majd tovább megyünk egy kört a családnál, akkor a családra meg azt mondja, hogy ezt az időt, ezt védenem kell a párkapcsolatnak, védenem kell a családnak. És akkor el kell menni nyaralni. Nem azért megyünk nyaralni, mert most hogy az Instán majd felteszem, hogy hol voltam, nézzétek egy selfie, mert itt voltunk, bájá. A hegyek, meg a pálmafa, meg a jacht az mindenféleképpen. Hát én láttam ilyet is. Bőg a gyerek, sír a gyerek, elveri, mosolyogjál, mert csináljuk a képet. Hú, de jó, micsoda élmény lesz a gyereknek, nem? Mindenki azt látja, hogy apuci, anyuci, gyerek, mindenki mosolyog, és közben mindenki utálja, hogy elment nyaralni. És inkább maradt volna otthon, és a barátokkal, vagy otthon nyomogatná, érted, a tabletjét, meg az okostelóját, mint hogy a családdal nyaraljon. Miért kifele éljük az életünket? Tehát egy vezető határt húz, és azt mondja, hogy nem, ez nem kifele való, nem, ez nem másra való, az arra való, hogy együtt legyünk. És akkor ezt óvom, és figyelek erre. A határok. Figyel a határokra, kitűzi ezeket a határokat időben, akár pénzügyben, bárhogy célokat tud megnevezni. És a másik, a felelősségvállalásnál nagyon fontos, a döntések a megvalósításra. Ezt így írtam föl. Miért? Tehát egy jó vezető nem lehet jó vezető, ha nem tud döntéseket hozni. Nagyon fontos, meg kell hozni a döntést. És a döntésnek ára van. A döntéssel nyerhetsz embereket, és veszíthetsz embereket. Mindenféleképpen. Mert néha a döntés az igen és nem. Néha fekete és fehér. És valakinek nem fog tetszeni. És valaki azt mondja, hogy ezzel nem értek egyet. De meg kell húzni a határokat. Dönteni kell. Ki kell mondani. És ezek a döntések akkor jó döntések, hogyha előrébb visznek a megvalósítás felé, a kiteljesedés felé viszik az embernek az életét. Általánosságban beszélek most, pont azért, hogy mindenki esetleg tudja alkalmazni az életében, vagy a helyzetében egy-egy pontra. Aztán a másik nagyon fontos pont a vezetésben, ez a motivációnak a fenntartása. Egy jó vezető képes fönntartani a motivációt. És meglepő dolgot mondok, elsősorban magába tartja fönt a motivációt. Mert föláll egy átlag ember, és föl kell reggel, és azt mondja, hogy nincs kedvem dolgozni. Minek menjek be dolgozni? Pénzért. Jaj, bemegyek. Érted? Nincs kedvem ezt megcsinálni. Hagyjuk majd holnap. Ráírjunk arra még. Majd holnap. Ugye? De egy vezető azt mondja, hogy nem engedhetem meg magamnak. Föl kell állni. Nem csinálhatom így, amit csinál. Ki vagyok égve? Ez nem jó. Egy vezető még észreveszi néha magán is. Értitek ezt? És azt mondja, hogy nem jó. Az Úr Jézus megmondja, hogy mit ér, hogyha valaki az egész világot megnyeri ugyan, de a saját lelkében kárt val. És azt mondja az illető, hogy foglalkoznom kell magammal. Törődnöm kell magammal. Ez mit jelent? Hogy ápolom az Istennel való kapcsolatomat. Hogy azt, hogy Bibliát olvasok és imádkozok, azt nem hagyom el. Hát honnan fogok tudni töltődni? Honnan lesz bölcsességem arra a napra? Hogy tudom letenni este a terheimet, hogy legalább azt az 5 órát, 6 órát, amit alvással tölthetnék, az pihentető legyen, és ne gyógyszereket szedjek. Hát ez nem gyógyszer, ez csak növényi hatóanyag. Jó, akkor szedjed. Tehát most, ugye, értitek, hogy szerintem sokan tudjátok, miről beszélünk, beszélek. Hát, hogy motiválni magad, hogy miért csináld meg, kinek dolgozol, kinek teszed ezt le, mit akarsz csinálni, rövid távú dolgot, éljünk a mának, hát holnap esetleg lesz valami, vagy azt akarom, hogy persze ma is meglegyen, de hosszú távon gondolkozok. Látom a következő generációt. De jó lenne, hogyha ez 40 év múlva is. Én ezeken szoktam gondolkozni, hogy lehetne beindítani valami olyasmi dolgot, amit oda örökségül hagyhatnék a gyermekének, hogy szépen ezt tovább vigyék, és épüljön, és épüljön, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy ezek tradíciók óta, generációkon keresztül. Ó, de jó szó lenne. Nem? Önbátorító. Tehát a motiváció fönntartása, és mondhatok egy ilyet, hogy tanítványozás. Tehát ez is beletartozik a motivációba. Hogy másokat is beleveszek ebbe az ügybe. Azt mondom, hogy figyelj, gyere, szívesen segítek, hogy megértsd, mit csinálunk. Azt mondta nekem egyszer egy elvált illető, hogy azt mondja, figyelj, anyagilag is minden, hogy jobban húz 2 ló, mint 1. És értelmetlen is igaza volt. Tehát azt mondta ez az illető, hogy egyedül neki nagyon nehéz kijönni ezekből a helyzetekből. De hogyha ketten összefognak, egy házas pár, akkor több mindenre lesznek képesek, mert két ló jobban húz, mint egy. Erre értett az illető. És igaza van. És igaza van. És a legjobb az, hogyha nem csak a kerete van meg az egésznek, hanem a tartalma is. És kérjük az Urat, töltse meg újra és újra, motiváljuk magunkat, motiváljuk a másikat. Értitek, miről beszéltem tegnap, majdnem mindenki ott volt ezen a menyegzőn, hogy hogyan érhetem, hogy a feleségem tiszteljen, hogyha megelőlegezetten én szeretem őt, betöltöm a szükségleteit. Hogyan érhetem el, hogy a férjem, hogyha neked férjed van, hogy szeressen? Hát, hogyha minél jobban tiszteled, megadod neki, betöltöd a szükségleteit. Nagyon nehéz elsőnek lenni ilyenkor, amikor neked is kevés van. De adod a Istennek. De akkor adod, amit van, azt a picit, hogy Isten megsokasítsa. Csak ne hagyd ki Jézust. Sokan kihagyják Jézust, próbálnak varázsolgatni, meg motiválni, meg influencerelni, meg mindent, szerelnek minket mindenhol. Tehát motiváció fenntartása, tanítványozás. Picit hagyd tekintsek ki az apostolok cselekedeteibe, hogy mit is csinált Pál apostol. Apostolok cselekedetei 20-ban olvasunk erről, hogy ő mit is értett ez alatt. A 20. fejezet 33-tól 36-os verséig terjedő részében mondja Pál, senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről is ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket mondta, minnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ez volt Pál. Azt mondta, hogy nem azt nézem, hogy mit vehetek ki a rendszerből, hanem mit tehetek bele, és beleadta magát, és emelte a tanítványait. És azt mondta, hogy amit lehet, mert ezt az Úrtól is így tanultam. Mert nagyobb boldogság adni, mert akkor azt jelenti, hogy nekem van, bőven van, és még adatik, még több. És nagyobb boldogság ez, hogy állandóan tele vagyok az Úr jelenlétével, mint az, hogy állandóan csak rávők szorulva, hogy adjanak már nekem, segítsenek már mindig rajtam, olyan szerencsétlen vagyok, mindig értem, imádkozzanak már. Ugye? Nagyobb boldogság az, hogy ó, Uram, milyen bőséggel megáldasz. Csorultig van poharam, asztal terítesz az ellenségeim előtt. Hűs vizekhez, dús legelőkhöz vezetsz. És ha halál völgyében járok is, halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Mert akkor is ott vagy. Útba igazítasz. Meg is intesz. És szenvesződés botot kedves nekem. Ugye mondja Dávid a 23. Zsoltárban. Ezeket. Tehát egy jó vezető vállalja a felelősséget, fenntartja a motivációt, nem csak magában, másokban, tehát tanítványoz is. Hármas, előteremti a forrásokat. Egy jó vezető képes forrásokat előteremteni. Meghatározni az alapját annak, hogy valami működjön. Értitek? Pénzügyi forrás, időkeret, tehát energia, kapcsolatok, képességeknek a fejlesztése, ezt kész megteremteni. Mit csinál egy normális szülő, amikor észreveszi, hogy a gyerekének van tehetsége, mondjuk zenére, akkor bátorítja, és amennyire lehet, megadja a lehetőséget, hogy tanuljon zenét. Hogy ebbe tudjon fejlődni. Nem ezt csinálja? Elég azt mondom, hogy fiam, te olyan ügyesen zongorál, belőled egy nagy zongorista lesz, áldjon meg az Úr, minden áldásom rád, fiam, ó, halleluja. Az Úr Jézus arra válaszolt, hogy a legjobb zongorista legyél. Legyél áldott. Ezt soha nem iratom be zeneiskolába, érted, nem engedem zongora közelébe, nem próbálok eljutni oda, hogy vegyünk mondjuk egy kis szintetizátort. Tehát értitek, akkor csak ezek szavak. Ott van-e az elköteleződés, ott van az, hogy megpróbálok forrásokat teremteni erre, hogy segítsem őt. Egy jó vezető forrásokat teremt. Egy jó, mondjuk egy kutatásvezető is, pályázati forrásokat teremt. Ugye? Kapcsolati tőkét szerez. Nagyon fontos. A Bibliából hagy hozzak egy példát, ezt most nem olvasom föl, de mondom, hogy Mózes első könyvéből, 26-os fejezet, 19-es verstől a 33-as versig látunk egy erőfeszítést Izsák pátriárka Izsák ősatya életében, ugye nomád pásztorkodást folytatott, édesapjától, Ábrahámtól ezt örökölte, és hát egy ilyen szavannás, félsivatagos részen mi a legnagyobb kincs? Hát a víz. Mert enni kell, vagy inni kell adni az állatoknak, el kell látni magukat is minden. És éppen ezért létfontosságú volt ott a közel-kelet, hogy mindig ugye a kutatásba belefektessenek, tehát a kutatási projektek, a kutatású projektek, azok mindig előtérben legyenek, és folyton kutatástak. Igaz? Nem volt asztronauta, tehát űrkutatás még nem volt, de keresték a vizet, ásták ugye a kutakat. És a lényeg az, hogy ott a környékbeli pásztorok észrevették ezt, hogy ezek az izsákék, meg az izsáknak a pásztor, ezek ügyesek, Isten megáldja őket, és mindig úgy jönnek a források. És irigyek lettek rájuk, és mondták, ez a miénk, menjetek el, elüldözték egyik helyről izsáknak a pásztorait. Aztán vitatkoztak. Izsák mit csinált? Mindig hallgatott Istenre, figyelt Istenre, arrébb ment, ásott egyet, megint jött a víz. Egészen addig, amíg el nem jutott Bérsebáig, hogy Istennek egy áldott helyére, amit Isten akart, hogy ott legyen. Tehát mit csinált Isten? Gondoskodott Izsákról, mert Izsák hívő volt, és képzétek el, Izsákon keresztül gondoskodott Izsák gyermekeiről, beosztottairól, alkalmazottairól, és azok családjáról is. Tehát Isten nem egy embert lát, amikor egy embert elhív, vagy egy embert meg akar áldani, hanem Isten látja a családját, látja a környezetét, látja a munkatársait, látja az évfolyamtársait, látja a tágabb családját, a rokoni kört. És amikor Isten valakit meg akar áldani, akkor rajta keresztül, hogy ő is majd áldássá formálódjon, rajta keresztül megáldhassa az ott levő embereket. Ez nagyon fontos. Tehát nem magának teszi ezt az egészet, hanem tovább. Tehát forrásokat keres, forrásokat teremt az ilyen illető. Negyedik dolog, amiről a vezetésről beszélünk, és ez az utolsó, amit én féltem, a szentségre emlékeztetni, vagy élet szentségre emlékeztetni. Hagy olvassak föl egy másik részt Ezékiel próféta könyvéből, Ezékiel próféta könyvének 3. fejezet, 17-es versétől a 21-es versig, amikor Ezékiel egy elhívást kap Istent, egy meghívást kap, hogy álljon be a szolgálatba, a 3. fejezet 17-es versétől, ezt olvassuk. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követel, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de vérét tőled kérem számon. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzen többi az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedelmeskedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. A prófétai, őrállói, vezetői hozzáállás mi volt? Tehát megint csak csúnyát fogok mondani, nagyon csúnyán hangzik ez. A legtöbb ember az energia minimum elvére törekszik. Hatnak rá ezek a fizikai erők. Mi az energia minimum elve? Minél kevesebb energiát fejtsen ki bármi. Minden térjen vissza a nyugalmi állapotba. Ugye? Elfárad a testünk, kifáradunk, lemerül az elem, lemerül az aksi, energia minimum, visszatér oda. Igaz? Reggel fölkelni, még egy kicsit aludjunk, ugye? És folytathatnám. Egy átlagos ember, megint csak ezért mondom, hogy csúnya, amit mondom, egy átlagos ember ilyen, hogy úgy elveszlik ezekben a dolgokban. Nem tudja megtalálni a forrásokat, hogy hogyan töltődjön, és a másik, amiről most beszélek, hogy nem figyel oda az életszentségre. Folyamatosan emlékeztetni kell erre. Ezért hív el ember embereket, hívő embereket, vezetőket, hogy folyamatosan figyelmeztessék a népét. Hogy jó úton jársz, kedvesem. Tartsál ki a keskeny úton. Menj tovább. Ne add föl, hogy kapjon bátorítást, biztatást, motivációt. Ha pedig valaki eltér, akkor folyamatosan szóljunk, hogy figyelj, ne folytasd a bűnt. Térj meg belőle, gyere Istenhez. Változtatnod kell. Nem folytathatod ugyanígy. Ennek nagyon negatív következménye lesz. Gyere ki onnan. És ezt mondja Isten, hogy figyeljetek, az igazi vezető azt ezt látja, és bántja, és a szívére veszi. És éppen ezért beszél a másikról, és a szívére beszél a másik embernek, és mondja, mint hogyha Krisztus kérne általa, hogy békülj meg az Istennel, gyere vissza Istenhez. Tedd rendbe az életet, engedd már meg Istennek, hogy ő tegye rendbe, és ne erőlködjél. Fogadd már el Jézus Krisztus áldozatát. Ne pocskondiázz azzal, hogy te nem fogadod el, majd te megváltod magadat. Itt a lehetőség. Tehát ez az, amikor Isten valakit vezetőnek hív el. Hol vagy vezető elsősorban? Hogy hol kéne legyen? A saját életedbe. Föl kéne nőni, vállalni a felelősséget, megnézni a határokat, motiválni Istennel való kapcsolatodból a vezetést, a bölcsességet, az erőt elvenni, hogy meg tud ezeket tenni. Aztán tovább kéne menni. Lehet, hogy ezt tanítványozni is kéne, belefektetni másokba, gyermekeimbe, spirituális gyermekeimbe, vagy munkatársaimba, új emberekbe, hogy fejlődjenek, aztán forrásokat teremteni, hogy meglegyen, ez az egész fenntartható legyen, és emlékeztetni az embereket a legfontosabbra, az Istennel való kapcsolatra és szentségre. Ne térjenek ettől, ne válasszák a könnyebbik utat, hogyha az nem Istentől van. Maradjanak a keskeny úton, mert csak ez visz át azon a szűk kapun, ez a baj. Széles út nem visz be azon a keskeny kapun. Ez a vezető. Saját életünk, családunk, gyülekezeti családunk és világi elhivatásunk, munkahelyünkben. Az Úr Jézus mondja Lukács 16:10-ben, hogy aki a kevésen hű, a sokra bízzák. Ne a nagy felelősséget akart magadra vállalni, mert abba belebuksz, az olyan fájdalmas lesz, hogy egy életre elveszi lehet a kedvedet, hogy csináld. Nem legyél hűséges a kicsin. Tanuld meg ezen. Akkor majd nagy is bizatik rád. Tehát értitek, hogy Isten, ami a kicsin megtesszük, akkor majd nagy-nagyra bíz bennünket. Milyen bölcs az Isten? Egy-két esettől leszámítva, hogy születnek a gyerekek? Egy után jön a kettő, kettő után jön a három. Mondom, vannak kivételek, ilyen ikrek, meg más egyéb, de vagy nincs más egyéb, tehát ikrek, tehát ugye, de ezt akarom mondani, hogy bele tudsz nőni ebbe. Tehát mi ott tartunk, hogy két gyerek, jó, már hogy kezdjük úgy élvezni is, hogy két gyerek, két szülő, felelősség, vigyázás. Gondolkozzunk azon, hogy húha, ha három lesz, az milyen lesz? Meddig most egy-egy az állás gyerekek felnőttek között, tehát növekedni kell, előre kell lépni egy lépcsőfokot. Milyen kegyelmes az Isten, nem? Fölkészít ezekre. Nem hagy egyedül, van családunk, van gyülekezeti családunk. Itt van az ő jelenléte, legfőképp Isten jelenléte az, ami betölt bennünket, bölcsességet ad, szeretetet ad, türelmet ad, tovább vezet ezekben a nehézségekben. És ad mellénk olyan embereket, személyeket, akik azért nagyon-nagyon-nagyon sok segítséget adnak, és áldások az életünkbe. Szülők, nagyszülők, barátok, tehát ez nagyon sokat ilyen testvérek, tényleg ez fantasztikus dolog. Nos, kettő pici dolgot még a végére, és utána befejezzük. Ja, bocsánat, még egy dolgot elfejtettem Lukás 16-ból. Aki hű a kevésen, sokra bízzák, és aki hű a másén, arra rábízzák a sajátját. Fontos, hogy lehet, hogy ott valahol most te csak egy beosztott vagy, tehát más a tulajdonos. De legyél hűséges, fejleszd, mint hogyha a tied lenne, és hogyha így teszed, előbb-utóbb eljutsz a sajátodra. Ha tudsz örülni szívből másik ember boldogságának, hogy előrébb ment, hogy megkapta a társát, hogy gyermeke született, akkor hidd el, hogy Isten látja, hogy ezt az embernek olyan jó a szíve, ezt meg kéne ajándékozni egy társal. Olyan jól lenne, ha ön is lennének gyermekei. Érted? Ne ezt nézd, ne így gondolkozzál, hogy nekem nincsen, mit örüljek ennek? Itt vidámkodnak előttem, hát normális a kezek. Miért nem ecetet szolgálnak föl? Miért pesgőt? Mindenki legyen szomorú, keserű, savanyú, mint én. Hát így van, hát igazad van, tényleg, megértjük teljesen. Így áll ecetet. Szóval ezt akarom mondani nektek, hogy aki a másén hű, arra rábízzák a sajátját. De mit jelent a hűség? Megint csak. ott vagyok, kitartó vagyok, és fejlesztem. Nem csak az, hogy rajta ülök, és kész kotlok rajta, fejlesztem, megpróbálom előrébb vinni, beleadom magam, magamat motiválom, megnézem, milyen lehetőségénk lennének még, be lehetne hozni ezt? Az tök jó, van egy ismerősöm, és akkor mi lenne, hogyha? Próbálom előrébb vinni. Ha mindig elkaszálnak fölülről a vezetők, hidd el Isten, ne cserél a vezetőket, és majd téged tesz oda. Lehet, hogy nem egy-két nap alatt, hanem lehet, hogy évek alatt, és közben pedig belőled kemény munkával és erőteljes ráhatással fogja kimunkálni a megfelelő jellemet, ahogy múlt héten is hallottuk, a krisztusi jellemet, hogy te ne olyan vezető legyél, mint ők. Mert itt lentről könnyű bírálni azokat, akik fölöttünk vannak, nem? Mekkora hülye, milyen paraszt, így meg úgy. Az ország vezetőjét is mindenki bírálja. Így az Orbán, így az... Nem vagyok abban a helyzetben, mint ő. Egyet tehetek most, amit Isten mond, imádkozom értük. Adjon nekik Isten bölcsességét, tudjanak Istenre figyelni. Most nem akarok, nem politizálok, miért se te figyelni. Főnök az ilyen. Mert a felelősség nem az én vállalamat nyomja. Mert nem az én vállalamat nyomja az, hogy mindennek, mondjuk a 20 alkalmazottamnak lesz-e jövő hónapban is bevétele, tudok-e annyi piacot szerezni a cégemnek. Jó érzés, hogy ez nem a te vállalat nyomja? Neked csak annyi, hogy csináld meg a feladatodat? És elmás, igen, de jó. De ha Isten ad növekedést, akkor megadja ezekhez a képességet. Csak azt akarja, hogy te ne jellemtelenül kerülj oda. Ne úgy tegyenek be oda, hogy elfelejtsd, hogy honnan jöttél. És romboló legyen számodra, a családod számára és a munkahely számára ez az egész. Hanem azt akarja, hogy mindenki épüljön, és minél közebb kerüljön Krisztushoz. Tehát ezek a vezetők, a személyük is ajándék. Mert hogy látom ezeket az embereket, kedvem van nekem, és azt mondom, hogy szeretném én is követni Jézust. Szeretnék én is egy ilyen családot. Olyan jó érzés látni őket, hogy imádkoznak. Olyan úgy szeretném, hogyha ez a mi családunkban is lenne. És miért ne lehetne? Miért ne lehetne? Csak ez az első lépésnél, hogy felelősséget válasz és döntéseket hozol, hogy megvalósítsd ezt az egészet. Igaz? És pici, két pici kitétel a végére, kicsit konkrétabban az apostolról és a pásztorról beszélni. Apostolok és proféták alapjára építi Isten az egyházát, a sarokkő pedig maga Krisztus, Efézus 2.20-ban beszél erről Isten. Ez két dolgot is jelent. Egyrészt, ha az Ószövetséget megnézed, ott a proféták voltak, az Újszövetségben az apostolok voltak, tehát ha úgy tetszik, a Szentírásnak a nagy részét proféták és apostolok írták, tehát ezt is jelenti a teljes egységet, de jelenti azt is, hogy igen, Isten kiválaszt olyan embereket, tehát a vezetőségben jó, hogyha ilyen emberek ülnek, akik apostoli elhívással rendelkeznek, akikben ott van a profétai szív, vagy evangelistának hívta el őket Isten, esetleg ott van a pásztori hozzáállás, vagy a tanítói ajándék hivatás az életükben. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, de a sarokkő Jézus, Jézusra kell alapozódjon az egész, Jézus lesz a meghatározója, hogy ki, mit és hova tud építeni. Kettő verset, hagy olvassak, mind a kettőt a Korintusiakhoz írott második levélből olvasnám. 2 Korintus 11, 23-tól egészen a 31-ig. Krisztus szolgái, mondja Pál, ezt ellenül szólok, én még inkább, ugyanúgy, mint a többi apostol, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést. Egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben a rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben a pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezetnek a gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is. Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Ezek voltak Pál apostolnak az apostolságának a jegyei. Tehát aki azt mondja, hogy apostolságra vágyik, az számítson erre. Egy ilyen fokú felelősséget és terhet vesz a vállára. Ma nagyon népszerű, nem? Én apostol vagyok. Na jó, hát ezt így nem mondjuk. Akkor nézzük, kik a modern apostolok. Az apostolos, a apostolos szó az azt jelenti, hogy küldött. Isten küldöttei. Ezeket mai értelemben két dologra szokták érteni. Egyik a misszionáriusokra, akiket kiküld a gyülekezet egy új helyre, egy olyan népcsoporthoz, olyan helyre, ahol nincsenek hívő emberek, tehát hogy menjenek el és alapozzák meg a keresztény hitet. A másik pedig a gyülekezet plántálók, gyülekezet alapítók, akik olyan helyre mennek, ahol nincsen közösség, hogy a gyülekezetnek az alapját fektessék le, a hívület alapját, és hoznak létre egy közösséget. Valóban ez az apostoli elhívás, tehát ez a kettő, hogy akár egy új kultúrába bemenni, megismerni azt és hirdetni Krisztust, vagy egy olyan helyen, lehet, hogy a saját kultúrádban, ahol még nincsenek hívők, Krisztushoz hazahívni az embereket, és megalapozni egy közösséget, egy gyülekezetet, ami akkor is élő marad, ha te már rég nem leszel ott, vagy már meg is halsz. Az Úrnál vagy. Tehát mit mond Pál? Aki ilyet vállal, az nagy terheket vállal, nagyon sok felelősséget vállal. Annak szembe kell nézni ezekkel. Kevés hálával, sok csalódással emberekben, sok kudarccal, veszélyes helyzetben, de közben meg minden gyengeségem ellenére pedig azt mondja Pál, hogy mégis az Úrral dicsekszek, mert ott van Isten. És olyan jó megtapasztalni, hogy Isten munkálkodik, és benne lehetek, és megengedi, hogy vele együtt ott legyek benne. És átéljem ezeket. Ott legyek, amikor megszületik egy ember, újonnan születik, ugye, hogy létrejön egy közösség, hogy aztán megmarad, növekednek emberek, aztán már akit én tanítvány, aztán már ő tanítvány, az egy másik embert, bevette a szolgálatba. Ó, de jó, szép családja van. Ó, micsoda jó dolog. A teherrel és mindennel együtt. Igaz? Tehát ez az apostolságnak az egyik ismérve. A másik ismérve pedig, hogyha lapozunk egy picit a 12. fejezethez, a 12. versében, míg folytatja Pál, apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Tehát ezt is kell látni, hogy ő emberileg oda tette magát, de ez nem csak egy jó emberről szól, és egy jó embernek az erőfeszítéséről, hanem az isteni pecsét ott van rajta. Hogy az ember és Isten együtt munkálkodott. Miért? Mert Isten meghívta oda ezt az apostoltól, ő már munkálkodik, és ebben a munkába állt bele az illető. És jelek, csodák, természet fölötti dolgok követték ezt. Nem ő tette ezeket, hanem Isten hitelesítette őt, emelte őt. Tehát az, hogy megtér egy ember, vagy újonnan születik egy ember, én nem tudom megtenni. Tehát én ezért nem lemondtam arról, hogy térítgessek embereket. Beszélnek nekik Jézusról, és ha van értelme a szívükben, akkor fölgerjed, és egyre jobban kezdik el keresni Istent. És térnek meg emberek. Pál apostol megmutatja, mit csinál az apostol. És az apostolok ilyen emberek. Lefektetik a keresztényet alapját, mit jelent követni Jézust. Lefektetik azt, hogy érdemes építeni egy közösséget, és hogy kell ebbe beállni a szolgálatokba, hogy kell ezt továbbadni. Nem csak azt mondják meg, hogy te hogy állj be, hanem értsd meg, és add tovább. Egy apostol, ha éhes vagy, nem halat ad neked, hanem megtanít halat fogni, hogy önmagadat is ellásd, és majd másnak tovább tud adni. Nagyon időigényes munka, egy teljes embert kíván. Ezért beszélünk személyi elhívásról, személyi ajándékokról. És a pásztorról utolsó gondolat, a pásztorról nem beszéltünk még, bár a pásztor így a listának a vége fele van, mégis hagyd mondjam el, hogy Jézus nem nevezte magát soha apostolnak. Profitához hasonlította magát, de pásztornak mondta magát. És ha Jézus mondta, akkor lehet, hogy ez lenne a modell, vagy ez lenne az alap, amiből tanulhatunk. János evangélium a 10. fejezet 11-es verstől 18-asig. János 10-11-től. Ezt mondja az Úr Jézus. Én vagyok a jó pásztor. Jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, farkas pedig elragadja, és szétszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Érted? Azért lelkész, azért pap, mert pénzt kap. De ezért csinálja. Nekem van egy ismerős, azt mondja, Márk, aztán föl kell tartsam a családomat. Én nem fogok beszélni bűnről, nem akarom, hogy egyel kevesebben legyünk. Nekem kell a pénz, kell az adakozás, kell a tized. Azt mondja, a másik lelkész átmegy egyik illető a másikbe, azt mondja, ú, az jó tized. Pénzben miért érjek egy embert, érted? Most mennyi a tizede? Hát mit érdekel engem? Engem az ember érdekel. Hát értitek, hogy itt megint csak a kapcsolatról van szó. Ha tényleg ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem, hát én nem árulnám őket ki, vagy el. Mert az ennyi, tehát én is része vagyok ennek, itt vagyok ebben az egészben. Az Úr Jézus folytatja, én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszamegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Hogy tetszik, hogyha küldetést kapott, ugye küldött, akkor még apostol is, de mégis itt azt mondja az Úr Jézus, hogy ő a jó pásztor. És az utolsó gondolatsor. Milyen egy jó pásztor? A szívén hordozza anyáját, ismeri az övéit, beszélget velük, tudja mi az élethelyzetük. Látogatja őket. Fiatalt, idős, gyengét, erőst, mindenkit szeret. Értitek? Kész oda betenni az életét. Azért, hogy menjen előre a közösség. Ha jön baj, nem ő lesz az első, aki elmegy, ő az utolsó, aki elmegy. Ha jön baj, akkor ő áll előre. Ilyen egy jó vezető, tudjátok, mint a jégtörő hajónak az eleje. A legnagyobb feszültség, a legnagyobb ütés és minden őt éri. És utána a többi vezetőt is, de azt már nem annyira, mint az első embert. Nem magamat akarom fényezni, hanem lehet, hogy az Úr téged elhív erre. Vagy arra, hogy mondjuk a munkahelyeden legyél első ember. Hát legyél ilyen hozzáállással, mint Jézus. És bocsi, ugye Jézust miért követjük? Mert van két betű a neve előtt. U-R Jézus. Milyen diplomát szerzett. Megvünk hatódva. Kinevezték, az atya odadobta, azt mondta, na, protekciós gyerek, apa oda tette a fiát, szuper, csak azért, mert az apja oda tette, nem? Az apa oda tette Jézust. Ezért kövessük, mert pozíciója van. Na jó, azért, mert szakmailag letett valamit az asztalra. Na, igaz? De Jézus letett valamit. Vagy túlmegyek ezen, és mi azt mondom, hogy ennél tovább megyek, és azért követem őt, mert szeretem őt, mert azt látom a személyiségét. És megragadott a személye. És érdemes követni. És ezt tudod, mit jelent? Hogyha nem tud nekem fizetést adni, vagy kényelmetlen helyzet, akkor is azt mondom, hogy én követem őt. És megyek utána. Volt három fiatal fiú, akiknek mondták, hogy figyelj, vagy a karrier és a pénzszerzés, vagy a hitetek. Melyiket választjátok? És azt mondták, hogy figyelj csak, király. Ja, úgy jó volt, hogy akkor bedobunk benneteket egy nagy kemencébe, és meg fogtok halni. És akkor azt mondták közben, figyelj csak, király, van nekünk Istenünk, aki ki tud menteni a te kezedből. De ha nem tenné is, akkor sem hódolunk előtted, és akkor is szeretjük őt. Ha most kedvezőtlen a helyzet, én akkor is szeretem az Úr Jézust. Mert ő az életét adta, értem. Ha jönnek átmeneti nehézségek, próbatételek, én nem fogok visszafordulni, én nem tántorodom meg, mert én őt választottam. Mert ő engem választott, és adta az életét, értem. Mit mondott Jézus? Az ő életét nem elvették, hatalma volt arra, hogy odaadja, és hatalma van arra is, hogy visszavegye. Ha azt mondja, hogy ő ismer bennünket, és mi az övéi vagyunk, és ő kész volt az életét adni értünk, akkor ezt vehetjük komolyan. Ott vagyunk az ő kezében. Senki ki nem ragadhat tőle. Hát ez egy nagyszerű hír. Beszéltünk az apostolról, beszéltünk a prófétáról, beszéltünk ugye a vezetésről, hogy milyen. Itt most már a cél az, hogy növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus.